Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast legújabb epizódja, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy mi is történt az elmúlt 2 évben, illetve arról, hogy 5 éve vagyunk dietetikusok, és ez alatt az időszak alatt miben változtunk, és hol tartunk most, és mit gondolunk, mi lesz a jövőben.
Tehát 2 éve volt utoljára epizódunk, és azt hiszem, ezt az időszakot tökéletesen össze lehet foglalni azzal a mondással, hogy ember tervez.
Folyamatosan téma volt közöttünk, hogy mikor csináljuk az új epizódokat, de aztán valahogy sose jött össze. Pedig volt már epizódlistánk, sőt én egyébként emlékszem arra, hogy még valakivel meg is beszéltem, hogy jöjjön el vendégnek, hogyha kezdjük a következő évadot, és emlékszem, hogy a telefonomon volt ez így elmentve, hogy azóta hova lett, fogalmam sincs. Az utolsó epizód felvétele után szerintem viszonylag hamar megcsináltuk az első, vagyis igazából az első 2 táplálkozókosan videót, aztán eltettük a mikrofonokat, és valahogy mostanáig nem is kerültek elő a sok tervezgetés ellenére. Aztán az egyik bioboltban összefutottam egy hallgatónkkal, és annyira szívmelengető volt hallani a visszajelzését a podcastről, hogy megadta azt a lendületet, amit eddig kerestem. Szerencsére Móni azonnal benne volt a dologban, úgyhogy most új tervekkel, új témalistával itt vagyunk, vagy hát legalábbis karácsonyig 2 hetente itt leszünk, aztán pedig ahogy időnk, vagyis Móni ideje engedi.
Természetesen nem állt meg az élet, ez alatt a 2 év alatt sem, úgyhogy talán így dióhéjban össze is foglalnánk, hogy mit tanultunk, mi történt velünk ebben az időszakban. Én most már nem sokára 3 éve dolgozom vállalkozó dietetikusként, amelynél az első évben annyiféle tapasztalatot szereztem magamról és a szakmai munkáról is, hogy az utóbbi 2 évem nagyon más lett már. Ami jövőre pedig tovább változik és alakul majd, hiszen lesz egy jelentős változás az életünkben, aminek köszönhetően a várandóságról, majd a hozzátáplálásról szóló epizódokba személyes tapasztalatokat is behozhatunk majd. A tanácsadói munkában is nagyon sok mindent tanultam ebben az időben, mind magamról, mind a számomra megfelelőnek tűnő irányról. Nagyon sokat alakultam, fejlődtem szerintem ebben, és úgy érzem, hogy így hosszú távon valós segítséget tudok most már sokkal inkább nyújtani. Az utóbbi 2 év első évében volt egy kisebb mélypontom, amikor annyira beszűkült és egyhangúvá vált a szinte folyamatosan otthonról végzett szellemi munka, hogy azt vettem észre magamon, közel sem tudok olyan jó munkát végezni, nem tudom a lehető legjobbat nyújtani a szakmai munkámban, és észrevettem a kezdeti kiégés tüneteit. Na és ekkor döntöttem úgy, hogy meg kell találnom a hozzám legjobban passzoló szakmai szemléletet, valamint úgy éreztem, hogy kell nekem valami emellett, ami egy, hát mondjuk, hogy egy kézzelfogható tevékenység. Talán ez lehetett az egyik oka, hogy elkezdtem egyre alaposabban tájékozódni és elmélyedni az antidiéta szemléletben, és hogy elkezdtem egy sokkal komplexebb, az, hát mondjuk úgy, hogy az embert is figyelembe vevő egészség támogatás felé sodródni, és beilleszteni ezt a szakmai munkámba. Valamint emiatt alakult úgy, hogy egy ideig heti néhány órában egy könyvszekéren is dolgoztam, mert hihetetlenül jól esett nem szakmai, és tényleg, úgymond kézzelfogható munkát végezni a szabad levegőn, és tényleg csuda-szuper könyvek között, amikből nagyon-nagyon sokat haza is hoztam végül. Megvettem, úgyhogy rettenetesen feltöltöttem a könyves polcomat is, ami amúgy aztán azzal a következménnyel járt, hogy sokkal szívesebben, aktívabban többet olvastam, és talán ez is azért segített a mindennapjaimban. És ez az átmeneti másmilyen tevékenység és az alakuló szemléletváltás nagyon-nagyon sokat segített, hogy újult erővel végezzem mind a szakmai munkámat, és hogy visszataláljak így a kezdeti lelkesedésemhez. Ebben a két évben persze a szakmai munkámban nem csak a szemléletben jöttek úgymond újdonságok, hanem a vállalkozói és alapítványi munkáim keretein belül nagyon sok tapasztalatot szerezhettem előadástartásban is például, amit amúgy nagyon megszerettem, azt mondhatnám. Valamint talán egyre jobban belejövök, mondjuk, igyekszem legalábbis a tartalomgyártásba és a cikkírásba. Ezen felül a könyvszekerezés után a munkanapjaim részévé vált a hospice otthonápolás is, hiszen egy ilyen team tagja lehetek dietetikusként, amely során daganatos betegek életeinek a végső időszakát igyekszünk megkönnyíteni, a hátralévő mindennapjaik életminőségének a javításán dolgozunk a viziteink során. És hát elmondhatom, hogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot szerzek, és új nézőpontokat ismerek meg, így ennek a munkának hála is, plusz így, hogy többféle területen dolgozom, úgymond, szerintem ez is picit segít így az a lelkesedésem fenntartásában, hogy nem válik annyira egyhangúvá a munkám.
Szerintem, amikor felvettük a legutolsó epizódot, akkor igen, akkor én már benne voltam a természetgyógyász képzésben, és az alapmodult ezt meg is csináltam, le is vizsgáztam, meg megcsináltam a fitoterapeuta képzést is, viszont abból még nem sikerült levizsgáznom, és most úgy néz ki, hogy rajtam kívülálló okokból szerintem leghamarabb jövő ilyenkor fogok tudni vizsgázni, de úgy vagyok vele, hogy mindenképpen szeretném már megcsinálni, hogyha ha már egyszer ideig eljutottam. Aztán a következő ilyen nagy projektem, de tényleg csak azután, hogyha befejeztem a fitót, hogy nagyon szeretném megcsinálni az Intuitive Eating Counselor képzést, mert úgy érzem, hogy nagyon közel áll a szívemhez ez a téma, meg ez a szemlélet, és ebben is szeretnék, hogy igazán professzionális segítséget nyújtani azoknak, akik hozzám fordulnak. De Monival szerencsére ebből a szempontból teljesen egy irányba mentünk az elmúlt időszakban. Aztán, hát magánéleti szempontból, amit mondjuk úgy megemlítenék, az, hogy mi is összeházasodtunk Lórival, és ő meg közben elvégezte a mentőtisztit. Aki ismeri a szakot, az tudja, hogy ez mekkora dolog. És nem csak, hogy elvégezte, de utána letette a belépővizsgát az OMSZ-hoz, úgyhogy most már nem mentőápolóként, hanem mentőtisztként dolgozik, és én baromi büszke vagyok rá miatt, és így legszívesebben kiplakátoltam volna mindenhova, mikor sikerült neki. Egyébként én is továbbra is vállalkozó vagyok, és nekem is nagyon érdekes, hogy volt egy pont, amikor én is úgy voltam vele, hogy ez a szinte folyamatosan csak itthon végzett szellemi munka, ez még az én introvertált lelkemnek is túl sok, és kell valami más, és akkor vállaltam alkalmi munkát, aztán úgy alakult, hogy lett egy dietetikától teljesen független főállásom, egy munkaidő szerint főállás, és amikor volt ez a katás változtatás, akkor én az új adózási formám miatt gyakorlatilag bele is betonozódtam ebbe a főállásba, amivel igazából így utólag visszagondolva nem feltétlen volt vagy van baj, mert baromi sokat tanultam magamról, arról, hogy nem biztos, hogy mindig az a helyes irány, amit én annak gondolok, és arról, hogy én a szakmán belül nem biztos, hogy azt akarom csinálni, amit eddig csináltam. Úgyhogy mondhatni, hogy szakmailag egy picit így mélypontra kerültem, viszont most vagyok ott, hogy elkezdtem ebből kifelé jönni már, és bár még nem tudom megmondani, hogy pontosan mit és hogyan szeretnék majd csinálni a későbbiekben, de azt érzem, hogy most már úgy kezd körvonalazódni. Hát a tartalomgyártásról annyit, hogy én azt elengedtem teljesen az utóbbi több mint egy évben, és ezzel tök jól el vagyok. Nem vagyok egy tartalomgyártó típus, még akkor se, hogyha itt éppen egy podcastet veszek fel. Sajnos ez nekem nem fekszik. Ez van, és meg kell tanulnom ezt magamról, és el kell fogadnom. Ami egyébként szakmai, és nagyon jó, és nem gondoltam volna, hogy az életem része lesz, az, hogy elkezdtem hát tulajdonképpen szupervíziókat tartani dietetikusoknak. Vannak olyanok, akik egyszer-egyszer jönnek, úgymond, vannak olyanok, akik folyamatosan itt vannak, és szinte heti szinten beszélünk, és baromira élvezem. Tehát azt tudtam magamról, hogy mondjuk egyetemi körülmények közé nem mennék el tanítani, de én bennem mindig ott volt az, hogyha én nekem már volt tapasztalatom valamivel, tudtam valamit, amit a másik még nem tudhatott, akkor ezt én nagyon szívesen átadtam. Meg szerintem Mónival elmondhatjuk, hogy olyan környezetben szocializálódtunk szakmailag, ahol nem volt tudásféltés. Ez baromi nagy előny volt mind a kettőnknek. És én ezt így szerettem volna továbbadni, de nem nagyon gondoltam, hogy ez így lehetséges, és egyszer csak megtalált ez a lehetőség, tehát tényleg nem én kerestem. És lassan szerintem másfél éve csinálom, és baromi jó. És igazából ez is egy olyan dolog, ami segít egy kicsit jobban újra magamra találni ebben a szakmában. És tulajdonképpen így ezzel meg is érkeztünk az epizódnak a fő témájához, hogy hogyan változnak a hangsúlyok az évek során, és miben változtunk mi az elmúlt 5 évben.
Ha már amúgy így szóba került az 5 év, akkor amit érdemes még így gyorsan megemlítenünk, az az, hogy idén nyáron kellett megújítani a működési engedélyünket, hogy továbbra is legálisan dolgozhassunk a szakmában, ami azt jelenti, tehát, hogy 5 éve vagyunk dietetikusok, mert 5 évenként van egy ilyen kötelezettségünk, és hát igen, tehát legálisan dolgozhassunk, hát tudjuk, hogy az országban ez nem mindenkinek szívügye, hogy legálisan csináljon valamit, de mi azért mondhatjuk talán, hogy ragaszkodunk ehhez a, mondjuk, hogy még bizonyos szempontból kis pluszhoz, bizonyos szempontból nagyobb pluszhoz, mert talán nem hangzik olyan sok időnek ez a működési engedély megújítás, de azért higgyétek el, hogy ebben a szakmában folyamatosan formálódunk minden szempontból, és azért sok idő és energia van ebben, akár hogyha elméleti síkon nézzük, mint szemléletformálás, akár gyakorlatibb oldalról nézzük, mint a továbbképzések, a papírmunka elintézése, mert azért szerintem azzal a legtöbb ember úgy van, hogy úgy kellemesen meg tudja rágni a kis lelkét, mire végig viszi a mindenféle szükséges dokumentum beküldést, meg mindent. Na de a fontosabb része ennek az elmúlt 5 évnek, hogy miben is változtunk. Az biztos ti is észrevettétek, hogy minél többet tudtok egy témáról, annál inkább úgy érzitek, hogy egyre kevesebbet tudtok róla, és egyre több mindent lehetne még megtudni, és egyre kevésbé lehettek biztosak bármilyen állításotokban, mert mindig ott lesz a oké, de abból az oldalról is lehetne ezt vizsgálni, meg oké, de itt egy másik szemszög is, meg oké, de mi van, ha... És nálunk talán ez a mai napig így van a dietetikával, és hát szerintem elmondhatjuk mind a ketten, hogy ez valószínűleg hosszú távon változni nagyon nem fog, legfeljebb abba az irányba, hogy még újabb területeket ismerünk meg, és ezért még inkább úgy érezhetjük, hogy te jó ég, mennyi minden lehetne még megtudni erről. Mert hát azért felmerül az érzés néha, hogy nem tudunk eléggé felkészültek lenni, mert mindig van egy újabb kutatás, egy újabb irányzat, egy újabb akármi és bármi, amit még nem olvastunk el, megkereshettük volna, Persze reálisan nézve tudjuk, hogy az embernek egy élet nem lenne elég arra, hogy mindent elolvasson a témában, de közben attól még nem reálisan nézve ott van ez a nyomás, hogy de mert valaki más biztos sokkal többet el tudott olvasni esetleg, és na, ott biztos lett volna még egy kis plusz idő, amit lehetett volna erre fordítani, és azt hiszem ezzel lehet, hogy az őrületbe tudnánk kergetni magunkat, úgyhogy ennek fontos valahol határt szabni. De hát, szóval igen, el kell fogadjuk azt, hogy amit tudunk, az a legtöbb, amit az adott helyzetben tudhatunk, és az elég, ahogy a tőlünk telhető lehető legtöbbet, legtöbb tudást átadjuk az adott szituációkban. És hogyha pedig találunk egy új információt, akkor onnantól kezdve azt is bele tudjuk tenni a tanácsadásba, ami azért gyakorlati szempontból sokszor azt jelenti, hogy mérlegelnünk kell, hogy mondjuk egy már korábban is használt információ kevésbé fontos esetleg, és azt meg kivesszük a tanácsadás témájából, vagy hogy mondjam, mert hát azért a tanácsadásnak is van egy időkerete, tehát nem lehet azt, hogy a, nem tudom, 10 órányi tudásanyagot az ember így hirtelen rázúdít valakire, úgyhogy itt is fontos megtalálni a megfelelő határokat, és talán ez is így az 5 év szakmai munkának a tapasztalata, hogy az ember hol is húzza meg egy konzultáció során a határokat így információk szempontjából.
Erre egyébként én rögtön rácsatlakoznék azzal, hogy az elején mennyire para volt, hogy nem fogunk tudni válaszolni valamilyen kérdésére az adott betegnek, vagy vendégnek, vagy kliensnek, tök mindegy, hogy nevezzük, és akkor ott fogunk ülni, és felsülünk. Én most már úgy vagyok vele, hogy simán megmondom, hogy ne haragudj, de én ezt most így hirtelen nem tudom, de utána nézek, és majd amikor küldöm a tanácsadó anyagot e-mailben, akkor bele fogom írni ezt az infót is. És nem vág földhöz.
Igen, most már én is így szoktam csinálni, és egyáltalán nem aggódom miatta, de korábban nagyon sok olyan aggodalmam is volt, hogy mit fogok én mondani a tanácsadáson, mi van, ha nincsen semmi információm, amit átadjak. Aztán persze ezekből végül mindig azok a tanácsadások lettek, amik tartottak 1,5 órán át, akár 2 órán át, úgyhogy igen, tehát nagyon sokszor egy ilyen rettenetes kompenzálás lépett be. Most már azért egyre jobban beleszoktam abba, hogy már akár egy előadás megtartásánál sincs az, hogy azon aggódom, hogy fú, nem fogok tudni semmit mondani a témában, hanem azért már megtapasztaltam azt, hogy igazából annyi mindent elő tudok ásni a fejemből, hogy gond nélkül. Ha felkérnek egy előadásra, akkor nem az a nehézség, hogy kitöltsem az időt, hanem hogy tartsam az időt, és ne fussak ki belőle, és ne próbáljak meg túl sok információt átadni. Azért talán szerencsére bizonyos szempontból az előbb kifejtett bizonytalanságaink ellenére azért egy bizonyos mértékű önbizalmat így a szakmai munkánk tapasztalataiból összeszedtünk, ami szerintem nem csak nekünk segít, hanem azért a befogadó közeg számára is pozitívum, mert sokkal élvezhetőbb, komplexebb, érthetőbb előadásokat tudunk úgy tartani, hogy nem parázzuk indokolatlanul halálra magunkat már előtte.
Igen, meg igazából a konzultációknál is ez van, hogy a mai napig van bennem egy kis izgulás a konzultációk előtt, de ez már ez a jófajta. Várom, hogy mi lesz, hogy milyen lesz ez az ember, akit eddig mondjuk csak az anamnézis lapjából ismertem meg egy-két e-mailből, hogy milyen lesz vele beszélgetni, miben tudok neki segíteni, hogy mi az, ami még ki fog derülni, és nem az van, hogy jaj, úristen, mi lesz, mit fog kérdezni, mit fogok arra mondani, de most komolyan ülni fogunk kukán egymással szemben 1,5 órán. Úgyhogy igen, a leginkább zavaró tényező most már a konzultációknál az a macska.
Amúgy szerintem, ha már így az anamnézis felvétel például szóba került, akkor én azt érzem magammal kapcsolatban, hogy hihetetlen sokat alakultam és fejlődtem ezen a téren, és ezt leginkább szerintem pont ennek az utóbbi két évnek tudhatom talán be. Más volt azért így állami kereteken belül. Nincs annyi idő, sokkal jobban frusztrálja esetleg az ott lévőt, ha túl sok kérdést, úgymond túl sok kérdést, túlságosan kifejtendő kérdéseket teszek fel, mert nincs kedve hozzá, hogy most ott a dietetikus zargassa. Viszont ebben az utóbbi kettő kötőjel három évben azért, mivel olyan emberekkel foglalkozom, olyan embereknek segítek, akik ők döntöttek úgy, hogy na akkor most szeretnének velem beszélgetni, így sokkal inkább lehetőségem nyílt arra, hogy gyakorlatot szerezzek, és megtanuljam azt, hogy igenis, hihetetlen fontos lehet sokszor egy konzultáció során, hogy egy adott témával kapcsolatban ötféle kérdést feltegyek, vagy hát nem is ötfélét, hanem hogy ötféle módon megfogalmazott ugyanolyan kérdést feltegyek, mert annyival több információt tudhatok meg én is arról, aki velem szemben ül, és tudhat meg ő is saját magáról, ami aztán nagyon nagy mértékben előre mozdítja azt, hogy mik is azok a témák, amikről tényleg fontos beszélnünk, milyen módon érdemes beszélni arról a témáról, mert hogyha többféle módon kérdezek rá, és járok körbe egy témát, akkor sokkal jobban megismerem azt, hogy a velem szemben ülőnek például milyen a kapcsolata azzal a témával, és ez nagyon nagyban számít, hogy aztán én hogyan beszélek arról a témáról, milyen irányból közelítem meg, és hát ez talán nem meglepő módon nagyon sokat számít aztán abban, hogy hosszú távon ebből milyen új szokások alakulnak ki a vendég esetén, mennyire tudja azt a gyakorlatban beilleszteni majd, és mennyiben fog valóban hosszú távon segítséget nyújtani számára, mennyire lesz számára ez egy valóban megtartható dolog, és nem csak egy olyan dolog, hogy egy kérdést feltettem, egy eldöntendő válasz, mondjuk egy igen, nem, és akkor azt szerint én úgy gondolom, hogy a tankönyv alapján legyen ez, mert itt nagyon sokszor lenne egy ilyen anamnézis felvétel után, hogy az az adott személy megpróbálja bele szuszakolni magát a javaslatba, aztán a szuszú távon nem fog működni, és akkor ő sem lesz elégedett, és hosszú távon azért nekem is még, így az elején, amíg nem volt meg ez a gyakorlatom, megvolt az a furcsa, keserű szájíz ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy nem ez volt a jó és megfelelő megoldás, és hogy nem éreztem azt, hogy na én most valóban segíteni tudtam.
Igen, egyébként én szerintem kb. Lubickolok abban a lehetőségben, hogy végre tudok kiküldeni legalább egy ilyen előzetes anamnézis kérdőívet a vendégeknek, és azt meg tudom nézni előtte, és utána még nyilván lesz 30 újabb kérdésem, de hogy van egy kiindulási alapom. Persze az is jó, amikor ott akkor először találkozol az adott emberrel, és úgy kell megtudnod mindent, az is nagyon izgi, meg nagyon, nagyon szeretem, de én tényleg nagyon örülök, hogy vállalkozóként erre megvan a lehetőség, hogy már előzetesen tudjak dolgokat a betegeimről. És azt gondolom, hogy nekem ez például nagyon sokat segít abban, hogy úgy még komplexebben tudjak ránézni az adott emberre, és eleve mondjuk olyan pontokat ki tudok szúrni magamnak, amik alapján kifejezetten bizonyos dolgokra rá fogok kérdezni a konzultáció elején, és aztán majd az fogja alakítani az egésznek a menetét.
Ez szerintem amúgy nem csak a mi szempontunkból nagy segítség, hanem tekintve, hogy azért egy mondjuk másfél órás aktív beszélgetés valakivel fárasztó mindenképpen, nem leginkább nem a mi oldalunkról, hanem azért, ha valaki elmegy egy konzultációra, akkor annyi információt kap ott, akkor is, hogyha az ember tényleg tudatosan tart egy megfelelő határt, hogy ez nagyon kimerítő lehet, nagyon-nagyon sok kérdésre válaszolás, ezzel kapcsolatos gondolkodás, új információ befogadás, hogy szerintem a kliensek számára is azért egy könnyebbség, hogy bizonyos kérdéseket előre megválaszolhat, és akkor nem az van, hogy na most akkor a konzultáción még ennyivel jobban le van valaki terhelve, hanem talán így könnyedebb végig koncentrálni egy konzultációt, hogy tényleg csak a szükséges kérdések és új információk maradnak már a valós beszélgetésre.
Meg tényleg sokkal személyre szabottabban tudsz eleve készülni a konzultációra, hogyha látod, hogy nagyjából mi a helyzet. Nyilván derülhetnek ki még extra dolgok, meg szoktak is kiderülni extra dolgok, meg főleg amikor kiszúrom, hogy fú, itt van egy ilyen kis ellentmondás, vagy fú, itt van valami kis érdekesség, meg most már azt gondolom, hogy ennyi idő után kifejlődnek azok a megérzéseink, hogy rá tudunk bökni, hogy na, itt ezzel lesz még valami, erre rá kell még kérdezni, mert ezzel lesz még valami. És ezzel nem arra utalok, hogy esetleg hazudna a beteg, egyáltalán nem erre gondolok, hanem vannak azért olyan témák, amiket érdemes jobban kifejteni egy konzultáció elején, hogy utána annak az egész beszélgetésnek legyen értelme.
Igen, mert nagyon sokszor vannak, így a tapasztalataim szerint, olyan nagyon mélyen gyökerező, ilyen eredendő nehézségek és problémák, amiket, ha az ember eléggé körbe tapogatózza, akkor fog kiderülni, és akkor lehet feloldani ezeket, és megoldani, és hogyha ezek nem kerültek elő, és nincsenek feloldva, akkor az azért nagyon gátolhatja az egyéb területek fejlődését is, és nagyon sok nehézséget és elakadást hozhat esetleg föl, úgyhogy ezért is annyira szuper, hogyha az embernek megvannak az ilyen gyanúsabb területei esetleg, amiket ilyenkor körbe tudunk járni. És én is ezért nagyon szeretem, hogy így én is így szoktam, hogy kiküldök előre is kérdő íveket, meg egy ilyen kitöltendő anamnézist, aztán utána meg azokat még jól körbe tapogatózzuk.
Jobb, hogyha tisztábban látjuk a képet. Nem nekünk, mert hogy könnyebb lesz a tanácsadást megtartani, hanem annak, aki hozzánk jön.
Igen, mert jobb lesz a megtartott tanácsadás, és valóban személyre szabottabb lesz így. És ugyanaz a helyzet a tanácsadó anyagokkal, hihetetlen sokat alakultak és fejlődtek, és változtak a tanácsadó anyagok is, amiket utána ki szoktam küldeni. Azt is tudom amúgy, hogy nagy különbségek vannak a szakmában, van, aki egyáltalán nem szeret egy ilyen összefoglalót kiküldeni, és teljes mértékben kerüli ezt a helyzetet. Én valamelyest azért, mert egyszerűen magamból indulok ki, szeretek kiküldeni ilyen anyagot, mert én az a típusú ember vagyok, aki ha végighallgat valamit, akkor azt hiszi, hogy megjegyez egy csomó mindent, és ott van a fejében, aztán ahogy vége lett, akkor így áll, és ez a te jó ég, azt se tudom, miről volt szó. Semmi, egyáltalán nulla. Viszont, hogyha előttem van egy ilyen összefoglaló a főbb pontokkal, főbb javaslatokkal, elméleti információ, akkor az viszont nagyon jó kiindulási alap arra nekem, hogy előjöjjenek az emlékeim, és elő tudjam ásni azokat a dolgokat, amiket akár egy előadáson vagy konzultáció során valaki mondott nekem, tehát én ezért szeretem másoknak is megadni ezt a lehetőséget, hogy legyen mibe belenézzenek egyből utána, fél évvel utána, két évvel utána, bármi, vagy esetleg akár jobban eszükbe jut egy következő kontrollkonzultációra, ahogy átolvasták ezt a tanácsadóanyagot, jobban eszükbe jutnak kérdések. Azzal, hogy aha, jó, oké, tényleg erről volt szó, de mondjuk ez annyira nem tiszta, jó, oké, akkor ezt a kérdést föl tudja írni, és meg tudjuk beszélni alaposabban esetleg a következő alkalomnál.
Igen, egyébként ez nálam is nagyon sokat alakult. A kórházi anyagok olyanok voltak, ahol egész mondatok voltak, összefüggő szöveg, egy-két oldal, vagy egy picit több, esetleg a betegségtől függött, és nem voltak ugye személyre szabottak. Tehát oké, egyszer-egyszer az ember bele tudott írni akár gépen, vagy inkább kézzel ráírogatott dolgokat, de nem igazán volt lehetőség arra, hogy ezeket szerkezgessük. Én az utóbbi időben arra álltam rá, hogy nekem ilyen mozaikjaim vannak, vagy tényleg mint egy puzzle, úgy rakom össze a tanácsadóanyagot, hogy akkor van egy kis szövegem erről a témáról, van egy kis szövegem arról a témáról, és azokat az adott embernek a saját anyagába összerakom, az alapján, hogy mit beszéltünk meg. Még kiegészítem azokkal a személyes plusz dolgokkal, amik a konzultáción előkerültek, és akkor így ugyan nem egy teljesen tökéletesen megszerkesztett szöveget kap egész mondatokkal, de egy tökre személyre szabottat. És egyébként én azt szoktam mondani a konzultációk után, hogy hagyjanak maguknak egy-két napot, hogy ülepedjenek az infók, és utána vegyék elő a tanácsadó anyagot, olvassák át, és hogyha ezek után is még kérdésük van, mondjuk a gyakorlati megvalósítással, vagy bármivel kapcsolatban, akkor írjanak. Mert én is olyan vagyok, hogy azt gondolom, hogy én mindenre figyeltem, és mindent megjegyeztem, és kijövök mondjuk egy rendelésről, vagy egy akármiről, és a cintányéros majom van a fejemben. És azt gondolom, hogy amennyi info elhangzik egy ilyen tanácsadáson, annak kell ülepedni.
Az biztos. Meg ami nálam még így a tanácsadásoknál ezeken felül formálódott, az talán az, hogy nem próbálok megvalósítani azt egy leírt szövegben, hogy az ilyen komplex dolgokat, az ilyen átfogó információkat is mind-mind belegyömöszöljem, hanem sokkal inkább úgy vagyok vele, hogy azokra fektetem a fő hangsúlyt szóban, hogy az átfogó megértése az adott témakörnek, vagy hogy mondjam, meglegyen, és a tanácsadó, tehát a leírt anyagban, az összefoglalóban legyenek benne inkább azok, ami úgymond ilyen lexikálisabb tudás. Most gondolok itt akár egy nyersanyag válogatás tippekre, nem tudom, bélműtötteknél mondjuk, meg legyenek benne leírva mondjuk nevek, ha mondjuk nem tudom, egy kiegészítőnél, akár mondjuk egy tápszer esetén, megígértem, hogy na, akkor majd le is írom annak a nevét, hogy meglegyen, hogy az ilyen dolgok legyenek benne, amiket tényleg így nehezebb mondjuk egy felsorolást megjegyezni, hogy én most elkezdek, nem tudom, adott zöldségeket felsorolni, és akkor inkább így a tanácsadó anyagban hagyok ennek teret, a szóbeli konzultációs során meg úgymond nem pazarlom az időt arra, hogy na most így hosszan elkezdek sorolni dolgokat, hanem megmondom, hogy ez majd le is lesz írva, és itt pedig beszéljük inkább a komplexebb dolgokat és az ilyen megértést segítő dolgokat, pont azért, mert talán mind a kettőnk szemléleténél elmondható, hogy nem az a célunk, hogy mi maradjunk az örök orákulum adott témával kapcsolatban, hanem hogy megértessük az összefüggéseket, így az adott javaslatokkal, tanácsokkal kapcsolatban, amit aztán gyakorlatiasan a döntéshozások során tudjanak valóban alkalmazni a hozzánk fordulók, és hogy így valamelyest tényleg ilyen egyéni saját szakértővé válhassanak ezáltal, és ne csak ilyen szabálykövető valakik legyenek, akik egyszerűen nem tudnak hosszú távon nélkülünk funkcionálni, vagy hogy mondjam, hanem hogy így tényleg legyen egy megértés a tanácsok mögött.
Igen, és csak azért érek vissza a kórházi anyagokra, mert ez mindig olyan szépen kezdődtek, hogy ez a betegség ezt is ezt jelenti, itt, és igen, ez az, ami hiányzik mind a kettőnknek az anyagaiból, akkor ez alapján, mert igen, a konzultációt én ezzel kezdem, hogyha valaki úgy jön hozzám, hogy beteg, akkor beszéljünk először a betegségről, hogy tudja-e, érti-e, hogy ez mit jelent, akár egy cukorbetegségnél, mert rengetegen nem értik, hogy mit is jelent az, hogy ők cukorbetegek, mit jelent az, hogy ő nekik mondjuk inzulint kell használni, hogy gyógyszert kell szedni, az hogyan hat, mi történik a szervezetükben, és hogyha ezek megvannak, akkor fogják megérteni azt, hogy nekik miért kell diétázni, és hogyan kell diétázni. És nem az van, hogy adok nekik egy étrendet, hogy na akkor ezt tessék betartani, és halvány fogalma nincs, hogyha nem kap, nem tudom milyen alapanyagot a boltban, akkor azt mivel tudja helyettesíteni, mert nem érti. Hanem akkor én is arra fektetem a hangsúlyt, hogy akkor megértessem, megtanítsam, és utána a tanácsadó anyagban meg egy kis tányérmodell, egy kis kézadagnyi útmutató, akinek szüksége van rá, akkor ő kap még mellé egy kis éhségjól lakottság skálát, tehát hogy tényleg azokat a dolgokat próbálom beletenni, amik az adott embernél hasznosak lesznek, és egyébként én ezzel per pill tök elégedett vagyok, mert hogy sokkal szabadabbnak érzem, és sokkal hasznosabbnak, mint annak idején ezeket a kész, szépen megszerkesztett, odaadható anyagokat. Lehet, hogy nem olyan csillivilli, de használni fogja majd, és tényleg tudja majd használni.
Igen, és szerintem pont ezért, hogy nem a megmondó ember szerepben van így az ember, hanem a megértető és tanító szerepben vagyunk, és hogy pont ez, amit mondtál, hogy így sokkal inkább valóban össze van fésülve mind a tanácsadó anyag, mint a konzultációs, megbeszélős információk. Szerintem ez nagyon nagyban segíti tényleg a személyre szabottságot, tényleg a gyakorlati megvalósítást, és ebben szerintem hihetetlen sokat ad motiváció oldalról, hogy akivel beszéltünk, na annak tényleg legyen motivációja arra, hogy akkor ő most támogassa a saját egészségét, mert mi bármennyire tudjuk, hogy így kimondva csúnyán hangzik, hogy nem nekünk számít, hogy valaki most vigyázza az egészségére, mert az az ő egészsége, és valójában hosszú távon az neki lesz fontos, hogy a lehető legjobban működjön, de azért sokszor mégsem valósul egy ilyen megmondó szerepből ez meg. Most csak, hogy így teljesen random egy példát mondjak, amikor mondjuk cukorbetegek diabetológiai vizsgálat előtt hipoztatják magukat, hogy az átlagos vércukorszintjük jó legyen, meg mondjuk esetleg csalnak a vércukor naplóban, hogy az egészségügyi dolgozó elégedett legyen az eredményekkel, amikor ez valójában nem neki fontos, de ez pont annak a jele, hogy az egészségügyi dolgozó nem tudott segíteni abban, hogy az adott ember megtalálja motivációját a saját egészségével kapcsolatban. És pont ezért, mert így annyira érzem azt, hogy ez nagyon fontos, ezért vettem is például egy motivációs interjúról szóló könyvet, amit mondjuk be kell vallanom, hogy még csak megvettem, de annyi sok egyéb szakmai könyv van, amivel haladok előre, hogy ezt még olvasni nem olvastam, de mindenképp fontosnak tartottam így hosszú távon, segítségként a szakmai munkámban, hogy alig várom, hogy elolvassam majd, hogy mivel tudok ebben is minél jobb lenni, meg ugyanígy vettem egy ilyen pszichológiai intervenciós könyvet is, ami direkt így a mindennapi egészségügyi orvosi gyakorlatban ad elvileg segítségeket, hogy hogyan érjünk el valódi eredményeket, vagy hogy mondjam, és ne csak úgy letudjuk a munkát, aztán mint aki jól végezte dolgát, el is engedjük ezt. Úgyhogy ebben is igyekszem fejlődni. Így hát talán folyamatban is van már, de a jövőben szerintem még inkább lesz rá.
Egyébként ez az, ami megint egy olyan dolog a szakmában, amiben meg kell találni az arany középutat, mert mondjuk kezdőként az ember totál rá tud görcsölni arra, hogy jaj, de nem tartja be, jaj, de nem fogja érdekelni, meg gyakorlatilag sokszor akár magunkra vesszük, hogy miattunk nem tartja be, vagy mit tudtunk volna még csinálni, hogy betartsa az adott ember a diétát, és azt gondolom, hogy ez baromi fontos lépés a tanulásban és a szakemberként a fejlődésben, hogy megértsük és elhiggyük azt, hogy itt igenis ketten áll a vásár. Tehát ha nincs motiváció a másik oldalról, akkor én a fejemen is pöröghetek, vagy énekelve adhatom elő a tanácsadásnak az anyagát, akkor se fog működni, de a másik oldalra se szabad így átbillenni, hogy jó, hát akkor odavágom, elmondom, ahogy éppen sikerül, és akkor majd lesz valami, mert úgyis ő felelős magáért, hanem valahol így középen kell megmaradni, és tényleg képezni magunkat, hogy tudunk úgy átadni infót, hogy azzal motiváljunk, hogy a különböző személyiségű, típusú embereknek hogy lehet valamit megtanítani, mi az, amivel jobban átmennek az infók, és azt gondolom, hogy ez a része viszont egy tényleg élethosszig tartó tanulás.
Az biztos. Ezzel kapcsolatban én mind a két dologra így rákapcsolódnék. Szerintem valahol ott van amúgy ebben a határhúzás, hogy én fel tudjam mérni, hogy szakmailag a saját elvárásaimnak megfeleltem-e teljesen, és tényleg oda tettem-e mindent, amit szakmailag az adott helyzetben lehetett, De közben figyelembe vegyem, hogy nem vagyok egy megmentő szerepben, nem kell mindenkit saját maga helyett megmentenem, hanem nekem biztosítanom kell a lehető legjobb feltételeket, aztán az már a másik fél feladata, hogy ő él ezzel a lehetőséggel valóban, vagy sem. És hogy az viszont már nem az én döntésem, és nem az én felelősségem. Úgyhogy ez az egyik, és most hirtelen elfejtettem, mi volt a másik, amiről még szó volt.
Addig annyit hozzátennék, hogy egyébként baromi rossz megélni, hogyha mondjuk valaki visszajön, és kiderül, hogy nem sikerült neki azokat a változtatásokat megcsinálnia, és nagyon tudja ostorozni magát az ember, hogy akkor ez most vajon miért történt, hogy rossz tanácsot adtam, nem vettem figyelembe azt, hogy ő mit tud megvalósítani, és mit nem. A bármilyen korlátait, tehát akár anyagi korlátok, szabadidős korlátok, lelki korlátok, tehát bármit. Esetleg itt félrement, nem jól adtam át az infót, nem értette meg. És valamikor arra kell rájönni az embernek, hogy nem, ő tényleg mindent megtett. De úgy néz ki, hogy ő azzal az adott emberrel, mint szakember, nem kompatibilis.
Na igen, közben eszembe jutott erről, hogy mi volt a másik, amire csatlakozni szerettem volna, az, hogy abban is rettenetesen sokat fejlődtem szerintem, hogy már nem esem kétségbe attól, hogyha az én tanácsadói személyiségem nem kompatibilis a hozzám forduló személyiségével, és hogy ez a legtöbb esetben, vagy hát talán mindig, nem tudom, na most a bizonytalanságom ezzel kapcsolatban elő is jött, tehát, hogy talán általában nem arról szól, hogy az én szakmai munkámmal, vagy az én szakmaiságommal van a baj, hanem egyszerűen, mivel ez egy közös partneri munka, nem passzolunk, mint partner, és hogy azért nem ostorozom magamat, hogy miért nem vagyok egy teljesen más személyiség, aminél persze belegondolva, akkor meg más hozzáfordulókkal nem passzolna a személyiségem, de hogy egyszerűen nem kell kifordulnom magamból, hanem már el tudom fogadni azt, hogy a mi partnerségünk nem működik, nem passzol a személyiségünk, mentalitásunk, energiaszintünk, nem tudom, bármi, és ilyen esetben ezt tudom jelezni, fel tudom hozni ezt, és kétségbeesés nélkül tudom azt javasolni a hozzám fordulónak, hogy mondjuk érdemesebb lenne őt felkeresnie, mert szerintem velük sokkal jobban menne neki a közös munka, és sokkal eredményesebbek lennének. És így egyrészt nem vesztegetjük egymás idejét, nem lesz olyan negatív tapasztalata, és azért mindenképpen nagyon örülök ennek a fejlődésemnek, hogy nekem meg nem megy tönkre a lelkem, és nem esem tényleg teljesen kétségbe, hogy ez történt, hanem elfogadom, hogy ez egy teljesen normális dolog egy ilyen helyzetben, hogy ez így alkalmanként megtörténik.
Igen, egyébként picit visszacsatolva a tudáshoz, meg a szakmaisághoz, hogy szerintem ez is baromi fontos lépés, hogy mikor mersz valakit átküldeni másik dietetikushoz, mondván, hogy igen, köszönöm szépen, hogy megkerestél, köszönöm a bizalmat, de én ezzel a szakterülettel nem vagyok annyira komfortos, hogy elvállaljalak, és azt mondjam teljes szívemből, hogy én tök jó tanácsadást fogok tudni neked tartani, hanem inkább menjél ehhez, meg ehhez a kolléganőhöz, vagy kollégához, és akkor mind a ketten jól járunk.
Igen, és amúgy ebben is nagyon sokat alakultam, így az utóbbi években, hogy most már, hogyha valaki felkeres, és felismerem azt, hogy az ő elvárásainak, akár mondjuk, sőt, tehát nem akár, leginkább a szemléletbeli elvárásokról beszélek, tehát az ő elvárásainak én nem tudnék megfelelni, mert az én szemléletem az én kialakított szakmai felelősségérzetem, vagy hogy mondjam, nem passzol ahhoz, akkor azt megbeszélem vele, hogy én ezt a szemléletet így vállalni nem tudom, jobban kifejtem neki, hogy mi az a szemlélet, mi az az irányvonal, amit tudnék vállalni, és felajánlom neki, dönts el, hogy szeretné-e kipróbálni ezt az irányt, szeretne az én segítségemmel ebbe az irányba elmenni, vagy inkább maradna az eredeti elképzelésénél, és akkor felajánlom, hogy persze ismerek olyan szakembereket, akik az ő szemléletében dolgoznak, és akkor inkább őket ajánlom esetleg. Tehát sokat alakult már az is, hogy nincs az az érzésem, hogy mindenképpen mindenkinek meg kell felelnem, és mindent meg kell oldanom valahogy, hanem el tudom már a legelején, a nulladik lépésnél. Egyrészt ki tudok állni magamért és a szemléletemért, és nem érzem azt, hogy egy szolgáltató vagyok, akinek minden igényt ki kell elégítenie, hanem tudok határt húzni és nemet mondani, és a szerint segítséget nyújtani, esetleg egy más valaki ajánlásával, és ez is amúgy szerintem nagyon sok olyan helyzetet, szakmai helyzetet kivett a mindennapjaimból, amik így robogtatnának engem a kiégés felé, és hogy elveszítsem a szakmai lelkesedésemet, plusz tényleg így másoknak se vesztegetem esetleg az idejét, hanem tényleg akkor az által elképzelt irányba elküldöm, és akkor így mindenki mehet tovább a saját irányába, a saját elképzelései szerint.
Igen. Mit gondolsz, miben változott a szakmai szemléleted, vagy mi az, ami mellett most akkor az előzőek alapján kiállsz, és azt mondod, hogy ezt igen, ezt meg inkább akkor nem vállalod el, mert a szemléleted az nem olyan.
Talán ez nagyon furcsán, hülyén hangozhat, talán az egyik leglényegesebb dolog, hogy a tankönyvek mögött észrevettem az embert, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nem arról van most már szó, hogy akkor a fejemben nagyon ott van az élettantankönyv, a kórélettantankönyv, a klinikai dietetika tankönyv, a gyakorlati dietetika tankönyv, meg a minden ilyen, és akkor ezek mentén gondolkodom, hanem iszonyatosan nagy hangsúlyt kapott a szemléletemben az ember, a komplex ember. Most nagyon leegyszerűsítve gondolok itt arra, hogy a szemléletemben sokkal inkább az lett az alapvető elképzelés, hogy az egészség, az a testi, lelki vagy mentális és szociális jólét, és hogy ne hagyjam ki a szemléletemből a mentális és a szociális jólét oldalt sem, mert az étrendben, az életmódban, az étkezési szokásokban ezeknek is elképesztő nagy szerepe van, és hihetetlenül összefüggenek ezek, hatnak egymásra ezek, és ilyen módon, hogy erre sokkal nagyobb figyelmet, hangsúlyt fektetek, vagy mondhatnám, hogy ez a legalapvetőbb kiindulási pontja a szemléletemnek, így a ne árts oldal is változott részemről nagyon nagy mértékben, és változott a szemléletemben, hogy mi is tartozik a ne árts halmazba esetemben, mert így, hogy azért, ahogy már az elején is említettem, így egyre inkább elindultam, és folyamatosan megyek, és egyre inkább tájékozódom így antidiéta témában, így, hogy figyelembe veszem a komplex egészség minden egyes szegmensét, és így figyelembe veszem azt, hogy ne adjak olyan idézőjelesen csak testre vonatkozó tanácsot, ami esetleg káros lehet hosszú távon a mentális jóllétre és a szociális jóllétre, tehát hogy ezekkel ne ártsak. Így kivettem egy csomó olyan eredetileg magamévá tett, így nagyon a szakmaiságom elején magamévá tett információt, amivel így az évek során azt tapasztaltam, meg egy csomó megismert kutatás alapján azt tapasztaltam, meg egy csomó szakmai információ alapján azt hoztam be, hogy azzal hosszú távon már pedig tudok esetleg ártani. Akár olyan tanácsokkal, amik ilyen evési problémákat okozhatnak esetleg a mindennapok során. Tehát most igen, ez egy rettenetes, végeláthatatlan mondat lett részemről, de lényegében, tehát így foglalhatnám össze, hogy nagyon nagy alapvető hangsúlyt kapott, legalapabb hangsúlyt kapott a komplex egészség figyelembevétele, amivel változott az, hogy ne adjak olyan tanácsot, ne tegyek olyan dolgokat a fókusz középpontjába, amik árthatnak az egészség támogatás valamely szegmensének, tehát hosszú távon roncsolhatják a mentális jólétet, szociális jólétet, hanem az összeset figyelembe veszem, és egy ilyen megfelelő egyensúlyt próbálok kialakítani így a konzultációk, a tanácsadások során, azzal, hogy mindegyiket figyelembe vesszük, és egyiknél sem törekszem így egy ilyen brutális tökéletességre, tankönyvi tökéletességre, hanem csak arra törekszem, hogy minden területen legyen meg az elég jó, ami az adott napon, héten, hónapban épp valakinek belefér, ami rugalmasan változhat folyamatosan, de így ez fenntartható lesz hosszú távon, és ezzel így nem ártok egyik területen se, és nem rombolunk, hanem így építünk személyre szabottan inkább.
Én meg végig bólogattam, tehát azt tudom erre mondani, hogy igen. Még amit a legvégéhez hozzátennék, ez a személyre szabottan inkább, hogy sokszor megint így a kezdő élményeimre, gondolataimra visszatérve, meg ugye nyilván a mentorátjaim, de idegenkedem ettől a szótól, de tőlük is rengeteget tanulok arról, hogy én milyen lehettem a szakma elején. És ezzel kapcsolatban van ez a gondolatom, hogy nagyon meg van tanítva, hogy akkor ezt így és így kell, és akkor egy dobozba bele kell férni mindenkinek, mert ez a diéta, és ennek így kell kinézni, és az egészséges életmód az meg így néz ki, és már amikor ugye ezt az egész toleráns dietetikus dolgot kitaláltam magamnak, már akkor is azt éreztem, hogy az én szemléletem az nem igazán e felé megy, és ez baromira meg is erősödött az elmúlt években még, hogy amikor nekem valaki elmondja a napirendjét, akkor nem az első gondolatom, hogy na, akkor ezt hogy tudom megreformálni, hogy papíron tökéletes legyen, hanem azt nézzük meg, hogy igen, ez egy élő lélegző ember, akinek valami miatt így alakult a napirendje, ami nem biztos, hogy tud változtatni, mert az borítaná a saját életét, a családja életét, a munkáját nem tudja csak úgy megváltoztatni, mit tudom én. Nézzük meg, hogy ezt hogy tudjuk úgy kicsit átalakítgatni, hogy tudok besegíteni, hogy ez hosszú távon egy egészséges, fenntartható életmód legyen. Ha eljutottatok idáig, akkor szeretnék megosztani egy ilyen kulisszák mögötti infót, ugyanis az történt, hogy félbe kellett szakítanunk a felvételt, mert Monéknál nem volt áram, és lemerült a laptopja, és az is kérdéses volt, hogy amit eddig felvettünk, az megmaradt-e, meg a végén már elvesztettük egymást, mert nem volt internet, úgyhogy ki kellett törölni az epizódnak az utolsó pár percét, amikor csak az volt, hogy de hallasz, itt vagy? És aztán jött egy bazi nagy vihar, és most megint itt vagyunk, és próbáljuk befejezni valahogy ezt a részt. Visszatérve akkor a témáinkra, én Munitól szeretnék kérdezni valamit. Arra vagyok kíváncsi, hogy szeretne akkor erről beszélni, mert én eléggé meglepődtem, mikor ezt láttam a Facebookon, hogy mi is történt nálatok az alapítványnak a Facebook oldalán, amikor elkezdtetek kitenni a daganatos betegek táplálkozásával kapcsolatos tévhitekről a posztokat.
Hát igen, azt érdemes tudni a témával kapcsolatban, hogy az alapítványnál az egyik feladatunknak érezzük, hogy igyekszünk tévhiteket eloszlatni, és ezzel kapcsolatban is edukálni mindenkit, akár betegről van szó, akár hozzátartozóról van szó, meg igazából csak úgy átlagosan olyan embereknek is edukatív tartalmak lehetnek ezek, akik szeretnek random jó tanácsokat adni a daganatos ismerőseiknek. Viszont azt érdemes tudni szerintem a különböző tévhitekről, hogy az ember nagyon könnyen belenyúl velük darásfészkekbe, és a különböző tévhitekkel kapcsolatos témák nagyon hamar összegyűjtik az internet népét a lehető legszélsőségesebb területekről. És itt történt az, hogy amikor tartottunk egy ilyen tévhit tisztázó posztsorozatot az alapítvány Facebook oldalán, akkor megjelent nagyon sok támadó jellegű hozzászólás a posztok alatt, aminél hát egy cseppet sem hitelesnek mondható forrás lavina is elindult.
Móni nagyon szépen fogalmaz. Én az én reakcióm az volt, mikor meglettem ezeket a kommenteket, hogy a pofám leszakad ezen az alpári minősíthetetlen stíluson, amit megengednek maguknak, és amik így gyakorlatilag oda hánytak a komment szekcióba.
Köszönöm a kiegészítést. Igen, szóval...
Bármikor.
Szóval igen, valami ilyesmi történt. És igazából, amivel ezzel az egyik legnagyobb probléma volt, az az, hogy olyan információkat közölt ott, ami baromi veszélyes lehet, hogyha ezt daganatos betegek elolvassák, és úgy gondolják, hogy tök jó, hát akkor én ebbe az irányba fogok menni. Tehát konkrétan betegeket veszélyeztető információ gyűjtemény alakult ott ki, aminél a még mondjuk úgy, hogy értelmesnek tűnő válaszokra, ott, vagy kérdésekre, bocsánat, tehát a még értelmesnek tűnő kérdésekre megpróbálta a hozzászólás kereteinek megfelelően válaszokat adni. Pont ezért, többek között nem azért, hogy etessem ezt a trollt, és vele foglalkozzak, mert azt már a hozzászólások minőségéből lehetett látni, hogy ő nem fog befogadni információt, az ő véleménye nem befolyásolható. Igazából ezekre a felmerülő kérdésekre és támadásokra, amik olyanok voltak, azért válaszoltunk egy hosszú hozzászólásban, hogy akik ezt olvassák, azokat megpróbáljunk biztonságos irányba terelni, és számukra biztonságos keretek között tartani. És aztán utána viszonylag sokat filoztunk, filozofálgattunk, gondolkodtunk az alapítvány munkatársaival, hogy letiltsuk ezt a hozzászólót, vagy ne tiltsuk le. Mert egyrészt ott volt bennünk az az érzés, hogy olyan, nem tudom, furcsa, meg rossz érzés, meg most mit korlátozzunk másokat az interneten, oldal, és ezért nem akartuk meghozni ezt a döntést, de közben meg ott volt bennünk az az érzés, hogyha ezt tovább folytatja, akkor igenis olyan információkkal lesz tele az alapítványnak az oldala, amik megvezethetnek betegeket, és rossz irányba vihetnek betegeket, akik esetleg hiteles információkat szeretnének összeszedni az oldalunkon, úgyhogy végül nagy nehezen meghoztuk ezt a döntést, és húztunk amúgy egy határt, és úgy döntöttünk, hogy oké, kapott a hozzászólásaira egy hosszú, kielégítő választ, aminél igyekeztünk ugyancsak nagyon edukatívak lenni. Aztán letiltottuk, hogy ne legyen több hozzászólási lehetősége. És fogalmam sincs, hogy ez jó döntés volt-e, de úgy gondolom, hogy igen, mert szerintem ez volt a lehető legkevésbé rossz megoldás ebben a helyzetben. És ha már ilyen, mi történt velünk az utóbbi 5 évben, meg 2 évben témáról szól ez a podcast, akkor amúgy ez az egyik, amiben még úgy érzem, hogy sokat alakultam, így a szemléletemet nézve, meg hát talán személyiségben is, hogy már nem érzem azt a késztetést, és nem érzem úgy, hogy mindenkit is felelősségem meggyőzni, és a saját őrületbe kergetésemet is kötelező vállalnom, csak azért, hogy bebizonyítsam, hogy már pedig nekem igazam van, hanem igenis, most már meg tudom húzni azt a határt, fel tudom ismerni, hogy ki az, akit nem fogok tudni meggyőzni, ki az, aki nem nyitott az információkra, ki az, aki nem nyitott a kölcsönös gondolat cserére, és akkor azt így elengedjem, és annyiban hagyjam, és ne stresszeljen ez engem nagyon sokáig, és ne érezzem azt, hogy már pedig nekem szakmai kötelességem őt is meggyőzni, hanem egyszerűen elfogadjam azt, hogy van, aki nem kíváncsi rám, valaki nem kíváncsi jó, vagy nem kíváncsi az én szakmaiságomra, és akkor ezt így ráhagyom, és ennyi. És szerintem ez is egy kiégés preventív szokásrend lehet talán a mindennapjaimban, amiket is sikerült beillesztenem ezzel kapcsolatban.
Köszönöm, hogy ezt elmesélted, szerintem ez baromi tanulságos, és én akkor, amikor ezt láttam, azt gondoltam, hogy a legjobb döntést hoztátok meg. Én a magam részéről úgy gondolom egyébként, hogy a kiégés prevencióban nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha nem akarjuk megváltani a világot, és mindenkit meggyőzni, és mindenkivel leállni, vitatkozni, akár, mert sok esetben ez inkább vita jellegű, meg veszekedés jellegű, mint eszmecsere. Mellette viszont ott van az az oldala, hogy ti mégiscsak egy alapítvány vagytok, és hogyha nálatok téves infók vannak, akár csak a komment szekcióban meg vagytok kérdőjelezve, akkor most nem akarok nagyon túlozni, de tulajdonképpen emberéletek múlhatnak rajta. És így emiatt azt gondolom, hogy az, hogy én mondjuk a saját kis életemben, a saját kis konzultációimon, meg esetleg akár a podcast alatt, hogy viselkedek kommentelőkkel, meg mit engedek meg nekik, az egy dolog, de az már egy kicsit magasabb, meg komolyabb szint, ahol ez most történt.
Igen, és amúgy az ilyenek, annak ellenére, hogy már talán egy jobb vagyok határhúzásból, amúgy annyira visszaveti a tartalomgyártás és az ilyen nagyobb közönség irányába tett edukációs tartalmak, meg mindennek a gyártását, mert hogy így ez azért rossz érzés belefutni ilyenbe, és úgy van vele az ember, hogy most nincs kedve ilyenekkel foglalkozni, és hogyha nem oszt meg semmit, akkor legalább nincs hol ilyen helyzeteknek kialakulnia, de hát igen, ez még a jövő zenéje, hogy ezzel megtanuljak aztán gyorsabban tovább lépni, mert ezek picit szerintem ilyenkor amúgy így belobbantják, tehát annak ellenére, hogy tudom, hogy én elvileg tudom, ugye, hogy a szakmaiságom legjobb, tehát a tőlem telhető legjobbját tettem bele, attól még ez ilyenkor úgy még mindig az imposztor szindrómába belerúg egyet ilyenkor, és így belobbantja nálam azt a félelmet, hogy most akkor valami szakmai tartalmat megosztok, és mi van, hogyha van benne egy félreérthető félmondat, vagy bármi, és akkor ezt valaki észreveszi, és félreérti, és akkor le fogok bukni, hogy egyáltalán nem is értek semmihez. Úgyhogy, hát igen, ezek ilyen kis egyéni szélmalomharcok, amikkel az embernek meg kell dolgoznia a munkájában.
Nem mondom, hogy emiatt nem posztolok, de azért van a szerepe benne, hogy nem feltétlen szeretnék ebbe energiát fektetni ezekbe a szélmalomharcokba. Amúgy én tök pozitív dolognak élem meg, hogy a podcast alá nem igazán szoktak ilyen jellegű kommentek jönni. Egyszer-egyszer, hogyha valami tényleg nagyon megosztó, vagy ilyen nagyon népszerű diétába belenyúltunk, és arról beszéltünk, akkor jöttek ilyen jellegű dolgok, de szerencsére nem szabadítottunk magunkra még troll hordákat. Lehet, hogy ez egyszerűen csak azért van, mert nem hallgatnak minket elegen az ilyesmihez, vagy még nem kapott föl minket senki, aki kifigurázne, amit mondunk.
Ez mindenképpen jó és megnyugtató, és reméljük nem ezután lesz egy ilyen lavina, ami beindul, és akkor kapjuk majd az ilyen típusú megnyilvánulásokat. Ami nem arról szól talán, hogy egyáltalán, tehát nem örülnék bármilyen megnyilvánulásnak, mert amúgy egy csomó érdekes és hasznos és építő jellegű eszmecserének szerintem tökre örülnénk, így a részek alatt, így hozzászólásként, csak az ilyen direktbe támadó és információt és eszmecserét nem befogadó hozzászólások, amik szuperek, hogy jellemzően elkerülnek.
Igen, például az a jellegű, amikor annyit írod, hogy hát ezt azért nálatok jobban tudják XY orvosok, amikor tényleg csak annyi van, hogy be akar támadni, valamivel meg hitelteleníteni akar.
Ki tudja miért? De hát van ilyen.
Igen, igen. Amúgy egy picit tartok ettől, hogy milyen reakciók lesznek, mert így akkor áttérhetünk még egy másik témánkra, amiről szeretnénk beszélni, hogy a podcastet nem pont úgy fogjuk folytatni, mint amilyen adásokat az elejétől megszokhattatok. Részemről a mostani 2 éves szünethez eléggé hozzájárult az, hogy egy picit így megcsömörlöttem abban, hogy nagyon sokszor, vagy hát nem nagyon sokszor, hanem az esetek többségében ilyen direktbe edukáló tartalmakat csináltunk, és jó volt, szerettem, de azt éreztem, hogy ez már egy ilyen nagyon kényelmetlen és olyan kicsi meg túlszoros nekem, és picit más irányba szerettem volna tovább menni, és valahogy azt érzem, hogy most, ahogy elkezdtük átbeszélni, hogy milyen részeket szeretnénk, Mon is egyből erre kapcsolódott rá, hogy a korábbi jellegű tartalmak helyett most inkább a kicsit tágabb, szemléletformáló, együtt gondolkodós tartalmakat szeretnénk előnyben részesíteni.
Én talán amúgy ezt úgy érzésre úgy érzem, meg úgy tudnám megfogalmazni, hogy eddig talán sokkal inkább voltak ilyen fekete-fehér tartalmaink, tehát így nagyon szépen felsorolásszerűen ez, és akkor ez, és így kész, és szerintem most talán egy picit áttérnénk ilyen nagyon sokféle árnyalatú szürke zónákra, és talán azokat járnánk egy picit körbe. És szerintem ez olyan izgalmas. De reméljük, nem csak nekünk lesz nagyon izgalmas.
Mind a ketten amúgy szerintem abban vagyunk, hogy szakmailag ezek a területek jelentik nekünk most éppen a kihívást, meg ezek azok, amiken a legtöbbet gondolkodunk, ami foglalkoztat minket, és emiatt ezekről szeretnénk együtt gondolkodni, és megosztani a véleményünket, vagy akár csak új és érdekes infókat, amikkel mi is csak most találkozunk.
Amúgy szerintem ennek hála, én úgy képzelem, hogy picit ilyen, amúgy ilyen emberibbek is lesznek talán ezek a tartalmak, tehát te kevésbé ilyen tankönyvszagúak, vagy hogy mondjam, hanem sokkal inkább emberibbek, sokkal jobban beleássuk magunkat a komplex létezésbe, vagy nem tudom.
Igen, meg ez nem jelenti azt, hogy ezek nem lesznek tele ismerettel. Tehát a következő részünk, azt én úgy jellemeztem Móninak, hogy szerintem annyira sűrű, mint hogyha a hallgatókat fejbe csapnánk egy információt téglával, pedig semmi hivatalos táplálkozási ajánlás nincs benne. De ez egyébként nem jelenti azt, hogy nem lesz innentől kezdve semmi olyan jellegű tartalmunk, mint amit megszokhattatok, csak nem ezen lesz a fókusz.
Így a szakmaisággal, meg szakmai szemlélettel kapcsolatban így témaként felmerült bennünk, és szeretnénk majd róla beszélni, hogy a Telexen még megjelent egy cikk, ami arról szól, hogy a kórházak felében nincs elég dietetikus, és kevés a gyakorlati hely a magánpraxisba készülőknek is. Eredetileg amúgy gondoltuk, hogy még erről is említést teszünk ebben az epizódban, de aztán annyi mindenről csacsogtunk itt össze-vissza, hogy erről készül inkább egy picit jobban kifejtős epizód is majd, amit meg tudtok hallgatni, hogyha valakit érdekel ez a téma. Ez akár ilyen dietetikus hallgatóinknak, vagy tervezés alatt álló dietetikus hallgatóknak érdekes lehet majd, hogy milyen gondolatok merültek fel bennünk azzal a cikkkel kapcsolatban. Úgyhogy erről mindenképpen lesz majd még egy külön rész, de most így lezárásként szerintem már csak arról beszéljünk egy picit, hogy mit gondolunk így nagy vonalakban a szakma és mi, a mi szakmaiságunk, a szemléletünk, meg így ezek keresztmetszeiteinek a jövőjéről, hogy van-e bármi terved, elképzelésed, Jenny például így a jövővel kapcsolatban.
Amit az epizód elején is mondtam, hogy tényleg a fitót meg akarom csinálni, meg utána az Intuitive Eating Counselor képzést, de őszintén szólva nem merem azt kijelenteni, hogy én 5 év múlva, amikor újra meg kell újítani a működési engedélyünket, akkor ugyanebben a helyzetben leszek, hogy akkor vállalkozó dietetikusként én tanácsadásokat fogok tartani, mert nem tudnék erre most teljes messzélességgel igent mondani. Nagyon szeretem csinálni, nagyon akarom csinálni, de nem tudom azt, hogy az én szemléletem hogy fog alakulni, az életem hogy fog alakulni. Úgyhogy meglátjuk, vagy hogy az, hogy dietetikus vagyok, meg dietetikus leszek akkor is, az biztos, csak nem biztos, hogy ilyen keretek között fogom ezt csinálni. nem tudom, hogy mit fogok majd még behozni, meg milyen irányba fogok ezzel elmenni. Úgyhogy most egyelőre azt tudom mondani, hogy van ez a két úgymond fix tervem, és aztán meglátom, hogy mit hoz az élet.
Én így a szakma jövőjével, meg a saját szakmaiságom jövőjével kapcsolatban, ami foglalkoztat engem, meg amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy most elindult egyrészt egy olyan irány a felsőoktatásban, hogy tervezik és folyamatban van, hogy dietetikusok számára ilyen szakképzés, szakosodás, tehát hogy ezt egy picit elindítsák. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban mi lesz ebből, milyen tapasztalatok lesznek ezekkel a képzésekkel kapcsolatban, de abban az esetben, hogyha tényleg elindulnak majd ilyenek, akkor amit én már kinéztem magamnak, az a daganatos betegek táplálkozásával, táplálás terápiájával kapcsolatos ilyen szakosodás, szakmai továbbképzés. Hát remélem, hogy tényleg sikerül ezt engedélyeztetniük, tényleg sikerül majd elindítaniuk, és remélem, hogy tényleg ez egy olyan szakosodás lesz, ami tud pluszt adni, így a gyakorlati munkám során, de nagyon szeretném, hogy így legyen, mert szerintem ez egy jó irány lenne, hogy a dietetikusok szakosodjanak, és valóban ilyen gyakorlati irányú továbbképzések meg legyenek a BSC után, úgyhogy ez az egyik, amit majd szeretnék, meg amire nagyon kíváncsi vagyok. A másik pedig pont ezért, amiről már beszélgettünk sokat, hogy nálam is a szemléletemben nagyon-nagyon bejött ez a komplex egészségtámogatás, az emberek komplex létezésének a figyelembevétele. Szóval, hogy emiatt az formálódott, alakult, tágult, árnyaltabbá vált szemléletem miatt még mindig nagyon tervezem, hogy elkezdem a mentálhigiénész szakember továbbképzést, aminél most már nagyon komoly elhatározás volt, hogy jövő tavasszal jelentkezem a jövő ősszel induló képzésre. Hát most a megváltozott élethelyzetünk miatt fogalmam sincs, hogy tényleg sikerülni fog-e ennek a megvalósítása, de remélem, hogy igen. Mert elvileg havonta egy alkalommal néhány nap plusz lenne, úgyhogy, hogyha úgy alakul Oliverrel, hogy tudja vállalni, hogy támogat engem így az itthoni mindenben, úgy, a saját munkája mellett, hogy ezt be tudjam vállalni, akkor nagyon-nagyon szeretném ezt most már jövőre elkezdeni. Egyrészt amiatt is, mert a nem daganatos betegekkel végzett dietetikai munkám oldaláról is, amikor olyan emberek jelentkeznek hozzám, akik úgymond csak az egészségüket szeretnék támogatni, akkor ott is úgy érzem, hogy nagyon szuperül bekapcsolódhatnék ebbe a területbe, így a mentális egészség támogatásával valódi szakemberként, meg itt daganatos betegeknél is, például az alapítványi munka során is annyira jó lenne, hogyha tudnék tartani például mentálhigiénét, segítő csoportos foglalkozásokat akár daganatos betegeknek, úgyhogy nagyon lelkes vagyok a témában, és nagyon remélem, hogy most már nem fogom tényleg a végtelenségig halogatni, hanem belevágok majd, és akkor ezzel én ilyen irányba szélesíteném tovább a szakmaiságomat majd, meg azért így a jövőbeli munkámban is azért így új aspektusokat nyitna meg ez, és nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, és nagyon remélem, hogy lesz is belőle valami, mert az, hogy túl jól ismerem magamat. Úgyhogy a halogatás nagy mestereként ebből nem tudom, hogy lesz valami, de hát ha ebben is alakul majd, és fejlődik a személyiségem, hogy tényleg elvégzek dolgokat, amiket eltervezek.
Egyébként ezekre a szakirányú továbbképzésekre én is nagyon kíváncsi vagyok, de úgy vagyok vele, hogy nem kalkulálok bele semmit, ameddig nem látom, hogy ez tényleg elindult, és az első évfolyam le nem ment, hogy legyen visszajelzés, hogy amúgy milyen.
Hát igen, ez aztán tényleg a jövő zenéje lesz, hogy mi lesz belőle, de én olyan mértékben vagyok bizakodó ezzel kapcsolatban, hogy azért ne legyek nagyon csalódott. úgy alakul. Jó, és a végén esetleg még átbeszéljük, vagy megosztunk pár gondolatot így az elkövetkezendő epizódokról, ha már így a jövő szóba került, akkor a közeljövővel mi lesz, mi várható?
Hát, ha szemszerűsíteni akarjuk, akkor karácsonyig még ezen a részen kívül 3 epizódunk lesz, és akkor utána megint elmegyünk egy kisebb szünetre, majd ez Mónin fog múlni, hogy mikor jövünk vissza, de annak a 3 epizódnak a témája már megvan. És bocsánat a kutyogatásért. Nem is tudom, hogy mit mondjak el róluk, így előjáróban. Móni?
Hát talán ebben a 3 epizódban a most emlegetett ilyen kulcs, néhány fontosabb szemléletbeli kulcs szavainkat fogjuk jobban körbejárni, talán azt mondhatnánk.
Igen, végül is talán így kulcs szavakkal lehetne mondjuk annyival, hogy külső-belső kontroll, egészség, meg várj, valami jó kis triggerelő, holisztikus szemlélet. Nem akarok nagyon belemenni, ahogy meglepi legyen, de nagyjából ilyesmire lehet számítani a közeljövőben. És akkor továbbra is szerdánként szeretnénk jönni az új epizódokkal, de akkor ez azt jelenti, hogy 2 hetente fognak kijönni ezek. És azt hiszem, nincs más hátra, mint a szokásos tudnivalók, amikkel egy kicsit bajban vagyok most, mert a felületeinket nem igazán kezeltük az elmúlt 2 évben. Minden esetre azt látom, hogy még mindig jelentkeztek az ebédszünet Facebook csoportban. Nagyon aranyosak vagytok, és mindig úgy örülök, amikor látom, hogy valaki jelentkezett. És hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül oda valami tartalmat gyerteni, de mindenképpen ki fogjuk tenni oda az új részeket. Aztán van egy Facebook oldalunk, ahonnan tovább is tudjátok osztani ezeket az új részeket. Ez az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról névre hallgat. Szerintem az Instagramunkat azt egyelőre gyegeljük, mert nem hiszem, hogy oda most nagyon fogunk posztolni, de van egyébként egy Ebédszünet Podcast nevű Insta oldalunk is, és hogyha esetleg szeretnétek tanácsadásra, konzultációra jönni hozzánk, akkor Mónit a dietestanácsok.hu, engem pedig a toleransdietetikus.hu weboldalakon tudtok megtalálni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, reméljük, hogy értelmes és élvezhető volt ez az epizód, mi szerintem a mindenféle nehézség ellenére nagyon élveztük a felvételt, meg jó volt végre újra podcastelni, úgyhogy még egyszer köszönjük, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!